Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Másfél százalékkal csökkent a GDP, a tárca szerint a gazdaság nem tud elszakadni a nemzetközi folyamatoktól.
Európának nemzetek nélkül nincs szíve, Orbán Viktor szerint az új Európa csak keresztény alapokra épülhet.
Mélyül a válság a gázai övezetben, Izrael és a Hamas rakétánkkal lövi egymást.
Tornaórán halt meg egy 17 éves diák, halálát hirtelen szívmegállás okozta.
A magyar gazdaság továbbra sem tud elszakadni a nemzetközi folyamatoktól.
A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ez a fő oka annak, hogy 1,5%-kal csökkent a bruttó hazai termék a harmadik negyedévben, az előző év azonos időszakához képest.
A KSH jelentése szerint a lassulás másik oka a mezőgazdaság teljesítményének visszaesése az aszály miatt. Ez pedig nem tudta ellensúlyozni az infokommunikációban, a vendéglátásban és az építőiparban mért növekedés.
Az Európai Unió és benne a tagállamok többsége recesszióban van. A régióban pedig egyedül Szlovákiában nőtt a gazdaság teljesítménye. Románia és Csehország hazai összterméke csökkent. Utóbbinál a magyaréval megegyező mértékben esett vissza a GDP.
A gazdaság visszaesésének hátterében elsősorban mezőgazdaság teljesítmény visszaesése állt, amit főleg az aszály okozott. Ezt a visszaesést nem tudta ellensúlyozni az információ és kommunikáció ágazat bővülése, sem a vendéglátásé, sem pedig az építőipar bővülése.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a legfrissebb GDP adat azt mutatja, hogy a magyar gazdaság továbbra sem tudott elszakadni a nemzetközi folyamatoktól.
Három fő ok van. Az első az eurózóna válsága, különösen a dél-európai eurózóna tagoknál. Súlyos mínuszok vannak, csökken minden, ami csökkenhet. A másikok sajnos Magyarországon ez egy különleges ok, ez az aszály. A harmadik pedig, hogy az államadósság csökkentés és a költségvetési 3% alatti hiány érdekében vállalt kiigazgató lépéseinknek is van hatása.
Londoni elemzők szerint azért is csökkenhetett a bruttó hazai termék, mert az euróövezet adósságválsága is terheli Magyarországot és például Csehországot is. És a mindkét országban tapasztalható költségvetési szigor is a növekedés ellen hat. A Híradó által megkérdezett elemző szerint ugyanakkor a következő negyed évben javulhat a helyzet.
Pozitívum, hogy német gazdaság mai adatok szerint vártnál kicsit nagyobb mértékben bővült harmadik negyedévben, és ez segítheti a hazai export teljesítményt. Az itthon beinduló autóipari beruházások is hozzájárulhatnak az exporton keresztül a hazai gazdaság növekedéséhez.
A magyar kormány egyébként 2012-re 1,2%-os gazdasági visszaeséssel számol, jövőre viszont 9%-os növekedéssel.
Az MSZP szerint az Orbán kormány politikája okolható a gazdaság mély repüléséért. Józsa István frakcióvezető helyettes azt mondta, nem lehet következmények nélkül mást mondani és mást cselekedni, mert a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika elriasztja a befektetőket. A politikus szerint a GDP-hez hasonlóan a belső fogyasztás és a kiskereskedelmi forgalom is csökkent, ez pedig a kormányzati megszorítások következménye.
Mi az MSZP felszólítja Orbán Viktort, hogy hagyjon fel a mellébeszéléssel, hagyjon fel ezzel a hazárdőr politikával, folytasson kiszámítható, a jogbiztonságra épülő gazdaságpolitikát, és járuljon hozzá az ország olcsóbb finanszírozásához, a gazdasági teljesítmények megemeléséhez.
Az LMP szerint nem az európai trendek, hanem a Matolcsi György féle gazdaságpolitika miatt csökkent az ország GDP-je. Heltai László, a párt szóvivője azt mondta, a nemzetgazdasági miniszter tönkretette a gazdaságot, ezért le kellene váltani. A párt azt állítja, hogy ma Magyarországon nincs jog és létbiztonság.
A megszorítások, az adóprés és a mindent ellehetetlenítő kapkodó gazdaságpolitika helyett Magyarországnak két dologra van szüksége, az egyik a kiszámíthatóság, a stabil és előrelátható, tervezhető gazdaságpolitika, a másik pedig, hogy koncentráljunk a munkahelyteremtésre.
A nagycsaládosok villamos energiafogyasztásának támogatását javasolja a KDNP. Harrach Péter, a kisebbi kormánypárt frakcióvezetője azt mondta, a kormány szándéka a rezsiköltségek megállítása, mert a gáz, a víz és az áram ára az utóbbi 10 évben csak nem 90%-kal drágult. Aracki András országgyűlési képviselő hozzátette, azt is javasolják, hogy terjesszék ki a jelenleg mennyiségi alapon meghatározott és a nagycsaládosoknál alkalmazott gázárkedvezményt.
Az javasoljuk a kormánynak, hogy ezt a nagycsaládos fogyasztói közösségeken belül a nagycsaládosokat kedvezően érintő adók, a fogyasztói kedvezményt azt terjessze ki a szociálisan rászoruló fogyasztók részére, azokra a fogyasztókra, akik a fogyasztói közösségekben veszik igénybe közvetett módon a gáz szolgáltatást.
Alaptörvénybe foglaltatnák a magyar földvédelmét a kisgazdák, ezért módosításokat indítványoztak az új földtörvénnyel kapcsolatban. A párt elnöke Túri Kovács Béla szerint olyan szabályozásra lenne szükség, amely kiszorítja a külföldi tőkét és védi a kisbirtokosokat. Az új törvényben meghatároznák a haszonbérleti díj minimumát és maximumát is.
A termőföldet kétharmados törvényekkel kell megvédeni. Én ez azt gondolom az a lehetőség, ami után aztán már nincs olyan lehetőség, hogy majd hozunk később akármilyen kormány olyan döntéseket, amelyek felszabadítják a külföldiek földvásárlását.
Botrányos és elfogadhatatlan a Jobbik szerint, hogy a malév fizetésképtelenségének okait vizsgáló parlamenti bizottság előtt meghallgatott volt miniszterek egyike sem emlékszik a személyi felelősökre. Volner János frakcióvezető helyettes furcsának nevezte, hogy az üzleti életben komoly szakértelemmel rendelkező egykori miniszterek nem említettek olyan lépéseket, amelyek a malév megmentését, fennmaradását szolgálták volna.
A szocialisták 8 éven át egy olyan kormányzást alakítottak ki, ahol semminek, a nemzeti vagyon eltűnésének, tönkremenetelének soha nem volt személyi felelőse. Bajnai Gordon az élharcosa volt ennek, nem csak miniszterelnökként is, hanem a malév vizsgálóbizottság által meghallgatott személyek között is.
A Magyar Érdemrend nagy keresztje kitüntetést adott át Orbán Viktor miniszterelnök Christoph Schönborn bécsi kardinális érseknek. A kormányfő az elismerés átadásakor azt mondta, a kitüntetés a magyar és az osztrák nép egymásra találásának szimbóluma. Orbán Viktor szerint az új Európa csak keresztény alapokra épülhet.
Schönborn bíboros családjának egy része Magyarországról származik. Már 11 évesen rádión keresztül hallgatta az 56-os forradalmi eseményeket. Szerinte példa Európa számára, hogy a magyar alaptörvény kiáll a keresztény értékek mellett. Orbán Viktor miniszterelnök a díj átadásakor azt mondta, Európa akkor tud szembenézni a válsággal, ha tisztázza saját keresztény múltját és megszilárdítja identitását.
Mi azt valljuk, hogy Európa és Magyarország számára csak akkor lehetséges gazdasági felemelkedés, ha megtörténik a lelkek és a szívek felemelkedése is. Meggyőződésünk, hogy Európának a nemzetek nélkül nincsen szíve, a kereszténység nélkül pedig nincsen lelke.
A bécsi érsek most a Magyar Érdemrend nagy keresztjét lehet át, amit magyarul köszönt meg.
Nagy megtiszteltetés számomra, kitüntetés.
Az érsek ezután az elvilágiasodásról szóló tanácskozáson azt mondta, a nyugati világban a keresztények gyakran érzik úgy, kisebbségben vannak a társadalomban. Természetes, hogy a kereszténység kritizálja az elvilágiasodást, hiszen a keresztények szeretnék valóban megélni kereszténységüket, tette hozzá a bécsi érsek. Semjén Zsolt szerint az egyház és a vallás szabadság nevében nem fogadható el, ha a kereszténységet az elvilágiasodás hívei illegitimnek nevezik.
A vallásnak, a kereszténységnek, az egyháznak van üzenete. A művészetekhez, a tudományhoz, az élet minden területét, a gazdasághoz, de az élet minden területéhez van üzenete, beleértve a társadalmat és a politikai kérdéseket is.
Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a konferencián azt mondta, vonzó kereszténységre van szükség, amelyik nem adja fel alapelveit.
Orbán Viktor és Robert Fico nyitja meg holnap a budapesti Magyar-Szlovák Gazdasági Fórumot. A két kormányfő nemrég Pilis-Szentkereszten találkozott egymással. A tárgyalás után arról beszéltek, hogy mindkét ország hasonló társadalmi és gazdasági gondokkal küzd, amelyek ellen együttes erővel is megpróbálnak fellépni. Robert Fico a Népszabadságnak adott interjúban arra kérdésre, hogy inspirálják-e a pozsonyi kormányt a magyar kabinet döntései, azt nyilatkozta, nagy figyelemmel követik a külföldi történéseket, és ha jó megoldásokat látnak, akkor igyekeznek okulni azokból. Az interjúból kiderült, hogy a szlovák kormányfő igazságosnak tartja a bankokat terhelő extra adók kivetését.
A Magyar Közösség pártjának elnöke szerint Szlovákia olyan törvénymódosítást készít elő, amely továbbra sem teszi lehetővé, hogy a felvidéki magyarok szabadon, szankciók nélkül felvegyék a magyar állampolgárságot. Berényi József erről délután tájékoztatta Orbán Viktort, aki hivatalában fogadta az MKP elnökét. A politikus hozzátette, Szlovákia kettős mércét alkalmaz, mert amit a külföldön élő szlovákoknak megengedne, azt azonos feltételek mellett nem hajlandó biztosítani a szlovákiai magyaroknak. Elkezdődtek a tárgyalások az önkormányzati adósságok állami átvételéről. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter és Lázár János államtitkár elsőként Hódmezővásárhely polgármesterével Almási Istvánnal ült tárgyalóasztalhoz. A megbeszélés előtt Matolcsy György azt mondta, a kormány célja, hogy az önkormányzatok döntő többségét kiváltsa az összesen csaknem 620 milliárd forintos adósságcsapdából.
Hódmezővásárhelyi beruházások megtekintése után Lázár János államtitkárral érkezett Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a polgármesteri hivatalba, hogy a város csaknem 20 milliárd forintos adósságállományáról tárgyaljanak. Az állam összesen csaknem 620 milliárd forintos adósságot vesz át 1956 önkormányzattól.
Addig megyünk előre tehát, amíg Magyarországot minden egyes területen kiváltjuk az adósság csapdából, és kiváltjuk magunkat az adósság terhe alól. Azért nagyon fontos ez az első lépés, mert ez ad nekünk lehetőséget a második vállalás teljesítésére, mégpedig egy munkaalapú gazdaság és társadalom felé.
Lázár János szerint az adósságok átvállalása történelmi lépés, amely 8,8 millió embert érint. Az 5000 fő alatti települések lesznek az elsők, ezek mintegy 90-100 milliárd forintos adósságát még idén rendezik.
Minden egyéni választókerületben szolgálatot teljesítő parlamenti képviselőtársunkat arra fogjuk kérni, hogy a belügyminisztérium munkatársaival keressék fel a települési önkormányzat polgármesterét, képviselőtestületét, és kezdjenek tárgyalásokat az adósság jellegéről, mértékéről, annak átvállalási lehetőségeiről.
Az 5000 és 50000 fő közötti települések összesen 520 milliárd forintos adósságának 40-70%-át vállalja át az állam. Ezek esetében egyedi megoldásokra van szükség, amelyek kidolgozása akár 6 hónapig is tarthat. A megyejogú városokkal pedig december 20-áig a miniszterek egyeztetnek.
Havi valamivel több, mint nettó 8000 forint lesz a koncessziós díja egy cigarettát áruló falusi trafiknak, Budapesten pedig havi nettó 20000 forintot kell fizetni trafikonként az államnak. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter közzétette a dohány árudák pályázati felhívását, amely a várható díjakat is tartalmazza. A kereskedők szerint az állam méltányos árat határozott meg, és figyelembe vette az ő véleményüket is.
Nagy az érdeklődés a trafikosok között a dohány kiskereskedelmi pályázatok iránt. Ennek a szombathelyi árudának a tulajdonosa is azt mondja, élne a lehetőséggel.
Ha össze tudom állítani úgy, hogy megvan rá lehetőség, akkor megpályázom természetesen.
Az országgyűlés még szeptemberben döntött arról, hogy 2013. július 1-től csak koncessziós szerződés alapján működő kereskedők árulhatnak cigarettát. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter most közzétette a pályázati felhívást a dohányboltok üzemeltetésére. Eszerint a 2000 fő alatti településen a nyertes pályázónak évente nettó 100 ezer forint, a 10 000-nél kisebb lélekszámú településen évi 160 ezer forint koncessziós díjat kell majd fizetnie. A városokban ez az összeg 200 ezer forint lesz, míg Budapesten és a megyeszékhelyeken 240 ezer forintot kell majd fizetniük a trafikosoknak. A dohány kiskereskedők szerint az állam méltányos koncessziós díjakat állapított meg.
A koncessziós díjak tekintetében maximálisan tükröződik az az elképzelés, az a vélemény, amelyet a tagjaink révén, vagy tagjainktól összegyűjtöttünk és tolmácsoltunk. az tükröződik, hogy egy jelképes díj egy állami monopóliumért.
A Nemzeti Dohánykereskedelmi ZRT vezérigazgatója hangsúlyozta, az új szabályozásnak csak egy célja van, hogy visszaszorítsa a fiatalkorúak dohányzását.
Maga a törvény nem azért született, hogy az állam még plusz bevételekhez jusson, hanem azért, hogy a fiatalkorúak védelme hatásosan meg legyen oldva, hiszen ma Magyarországon 42 ezer helyen lehet cigarettához jutni, és bárki szinte korlátlanul hozzájuthat.
Jövő júliustól már csak legfeljebb 6-7 ezer helyen lehet dohányterméket vásárolni. A pályázati kiírásokhoz december 15-től a Széchenyi programirodákban lehet majd hozzájutni. De a kormány, a Nemzeti Dohánykereskedelmi ZRT és a Széchenyi programiroda honlapjáról is letölthetőek lesznek egy hónap múlva.
Összesen 48 macs és profi üzletet vett át a CBA Budapesten és az agglomerációban. Az üzletlánc azonnal elkezdi a boltok átalakítását, így azok már a jövő héttől CBA néven nyithatnak ki. A vidéken működő macs és profi boltok egy részét a Coop csoport működteti majd. Ők a tervek szerint a következő 3 hónapban összesen 62 üzletet vesznek át.
Már szedik le a kirakatról a régi matricákat az egyik fővárosi macsáruháznál. És bontják az üzlet berendezését is, hogy minél hamarabb elkezdhessék az átalakítást. A jövő héten ugyanis ez a bolt már CBA-ként nyit ki, több tucat másik budapesti macs és profi üzlettel együtt.
Fontosnak tartjuk azt, hogy a közeljövőben ezeket, mindegyiket korszerűsítsük, és azt követően már a prémium kategóriánkba tartozó CBA Prima láncba tartozóan tudjuk őket működtetni.
A CBA összesen 48 üzletet vett át Budapesten és az agglomerációban. A vidéki városokban található macs és profi áruházakat pedig a Coop működteti tovább majd. A csoport 62 bolttal bővül január végéig.
Sor kerül a boltok teljes körű felújítására is, hogy úgy mondjam a Coop standardekhez való felhúzására, tehát ahogy megfeleljenek a Coop standardekhez.
Úgy tudjuk, a CBA és a Coop is azt tervezi, hogy a boltok eddigi dolgozóit foglalkoztatják tovább.
2009 óta duplájára nőtt az internet előfizetők száma Magyarországon, a háztartások internetre fordított átlagos kiadásai viszont csökkentek. Rogán Antal, az Országgyűlés Informatikai Bizottságának elnöke egy mai rendezvényen azt mondta, fontos, hogy a kormány is minden lehetőséget megteremtsen ahhoz, hogy minél hamarabb bővüljenek a lehetséges mobil alkalmazások.
A gázai övezetben egyre mélyül a válság, ahol szerda óta tart a fegyveres konfliktus Izrael és a Hamász-Palesztin szervezet között. Az izraeli hadsereg támadásainak eddig 15 palesztin áldozata van, köztük 4 gyermek. A Hamász rakétái 3 izraeli civilt öltek meg. Az arab világ forrong, az ENSZ biztonsági tanácsának nem sikerült közös álláspontot kialakítania.
Nagyszabású légi és szárazföldi offenzívára készül Izrael a palesztin területen. Hivatalos katonai források szerint a légierő szerda este óta több mint 150 gázai célpontot támadott, a Hamász pedig 200-nál is több rakétát lőtt ki Izraelre. Az izraeli hadsereg által közzétett felvételen jól látható, ahogyan a légierő célzott támadással likvidálja a Hamász katonai szárnyának vezetőjét, Ahmed al-Jabarit, akit Izrael állam egyik legkeresettebb ellenségeként tartottak számon. Al-Jabari megölésével elindult a lavina, a szerdai akció óta egymás után csapódnak be a rakéták izraeli területen. Reggel egy lakóházat is találatért 3 civil meghalt. Az izraeli légierő viszont folyamatosan lövi a Hamász gázai rakétaállásait. A támadásoknak már 15 áldozata van, köztük 4 gyermek. A nemzetközi közvélemény nyomása ellenére a helyzet óráról órára romlik. Az izraeli miniszterelnök háborús bűncselekmények elkövetésével vádolta a Hamaszt. Nem lehet erkölcsi egyenlőség jelet tenni Izrael állam és a gázai terrorista szervezetek közé, amelyek izraeli civileket támadnak, ugyanakkor pajsként tolják maguk elé a palesztin polgári lakosságot, jelentette ki Benjamin Netanyahu. A Hamász viszont azt állítja, Izrael átverte a palesztin szervezeteket, amikor megbékélésre szólított fel, közvetlenül a támadások megindítása előtt. Izraeli már valódi háborút vív a megszállt területeken a szó legszorosabb értelmében, mondta a Hamász szóvivője, majd hozzátette, ilyen körülmények között fegyverszünetről szó sem lehet. Az ENSZ főtitkára és az amerikai elnök Egyiptom közbenjárását kéri a kedélyek csillapítása érdekében. Közben Kairóban és Alexandriában utcai tüntetéseken követelik, hogy az Arab Liga fegyverekkel segítse a Hamaszt.
6 lakás vált lakhatatlanná a 13. kerületi Rejter Ferenc utcában, ahol hajnalban kigyulladt egy kétemeletes lakóépület. A tető mintegy 250 négyzetméteren égett, a tűzoltók 65 lakót kísértek ki a házból. A lángokat megfékezték, 8-an azonban nem térhettek vissza otthonukba. A tűzokát még vizsgálják.
Létráról oltották a tüzet a 13. kerületi háznál. A kétemeletes épület padlásán akkora volt a tűz, hogy a tűzoltók is alig láttak a füsttől. A lángok hajnali 2 után csaptak fel a tetőn.
Kiérkező tűzoltó kollégáimat 250 négyzetméteren lángoló tető fogadta. A 30 tűzoltó egyik fele azonnal megkezdte a tűzoltását, míg a másik fele a tűzoltóknak megkezdte az életmentést. 65 embert hoztunk ki az épületből, sokukat légzőkészülékben a füst és a tűzterhelés miatt.
Ennyi maradt a ház padlásából. A tető szinte teljesen kiégett. A tűzfalon is jól látszik, milyen magasra csaptak fel a lángok.
Láttam tényleg, hogy parázs, mert tetszik ott látni a fadarabokat, így potyogtak lefele. És ahogy kínáltam az erkén, úristen, megkaptam a 3 gyereket.
A felső emeleten lévő 6 lakás lakhatatlanná vált a tűz miatt. 8 lakónak ezért ideiglenesen el kellett költöznie. 6-an rokonokhoz, barátokhoz mentek, 2-en pedig az önkormányzattól kaptak segítséget.
Valaki jártak föl, csak
az egyik lakó szerint gyakran jártak fel a padlásra ismeretlenek. A tűzoltóság ugyan még vizsgálja a tűz körülményeit, az önkormányzat azonban már büntető feljelentést tett az ügyben. Az sincs kizárva, hogy szándékosan gyújtották fel a tetőt. Szakértők szerint több mint 10 millió forintos akár a tetőt teljesen újjá kell építeni. A munkálatok akár hetekig is eltarthatnak, a lakók pedig csak ezután térhetnek vissza a lakásokba. A Híradót Meszes Boglárka tudósította.
Két ember menekült ki egy égő családi házból reggel Egerben. A ház tető szerkezete teljesen leégett. A tűzoltók 3 gázpalackot hoztak ki az épületből, és másfél óra alatt eloltották a tüzet. Személyisérülés nem történt, a tűz keletkezésének okát még vizsgálják.
Biztonságosak a legális kereskedelmi forgalomban kapható propánbután gázpalackok, állítják a szakemberek. Ha ellenőrzött magas minőségi követelményeket alkalmazó szolgáltatóktól vásárolunk, nem fordulhat elő, hogy hibás vagy lejárt szavatosságú palackot viszünk haza. Tegnap számoltunk be róla, hogy Dunaszegen túltöltött, lejárt PB gázpalackokat foglalt le a vámhatóság.
Nyomáspróbát végeznek a szakemberek az egyik legnagyobb magyarországi propánbután gázpalack forgalmazó cég telephelyén. A palackokat 10 évente kötelező átvizsgálni, és csak a szigorú ellenőrzés után engedik újra a kereskedelembe.
25, illetve 30 páros nyomással vizsgáljuk a palackok szilárdsági tulajdonságait. Ez olyan nyomásérték, amely normál felhasználás mellett nem következik be soha.
Ez pedig már a cég egyik budapesti telephelye, ahol évente több 10 000 gázpalackot értékesítenek, nagyrészt lakossági fogyasztóknak. Az ilyen telepeken a vevő ellenőrizheti a palack nyakán található zárjegyet, amiből kiderül, hogy melyik cég és hol töltötte fel. És ha ez még nem elég, akkor az ellenőrző mérlegen még le is mérik a palack tömegét. Ahogy arról a Híradó is beszámolt, múlt héten a Győr-Moson-Sopron megyei Dunaszegen túltöltött, lejárt használati idejű propánbután gázpalackokat foglalt le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az illegális kereskedelemből származó palackok akár komoly balesetet is okozhattak volna. A szakemberek szerint, aki ellenőrzött helyről vásárol gázpalackot, annak nem kell aggódnia.
Ezek a cégek rendelkeznek nagyon komoly minőségbiztosítási rendszerekkel, ahol a nyomáspróba, a palackok nyilvántartása és a palackok töltése ellenőrzött és megbízható.
Egyes becslések szerint a Magyarországon használt 4 millió gázpalack 10%-át az illegális kereskedelemben forgalmazzák.
Tanárra támadt két férfi kedden Gödöllőn, a pedagógus futóedzést tartott az iskola mellett, amikor két feltetően ittas férfi belekötött a diákokba. A pedagógus a gyerekek védelmére kelt, ekkor az egyik férfi ököllel fejen ütötte. A tanár könnyebben megsérült, mentő vitte kórházba. A rendőrség a támadókat elfogta, a bíróság pedig elrendelte mindkettőjük előzetes letartóztatását.
Futóedzést tartott a diákoknak kedden délután a gödöllői Erkel Ferenc általános iskola testnevelő tanára, amikor az utcán két férfi belekötött a gyerekekbe. Az egyik diák, akinek személyazonosságát nem fedhetjük fel, azt mondta, hogy a tanára védelmükre kelt, mire a két szemmel láthatóan ittas férfi rátámadt. A rendőrség rövid időn belül elfogta a támadókat. A 25 és 29 éves gödöllői férfit egyelőre garázdasággal gyanúsítják.
Az eddigi adatok alapján az valószínűsíthető, hogy előzetes szóváltást követően a gyanúsítottak egyike bántalmazta tettleg a tanárt. Ököllel egyszer arcon ütötte, amitől a férfi a földre esett. Ezt követően mentők vitték el a helyszínről és látták el a sérüléseit.
A híradó értesülései szerint mindkét gyanúsított tagadja, hogy megütötte a tanárt. A bíróság folyosóján össze is vesztek egymással, és egymás hozzátartozóival is. Úgy tudjuk, a tanárt a fiatalabb férfi ütötte meg, az azt megelőző lökdösődésben azonban társa is részt vett. Az ügyészség indítványa alapján a Gödöllői Városi Bíróság mindkettőjüket előzetes letartóztatásba helyezte.
Ügyben kihallgatandó tanúknak olyan az életkora, hogy könnyebben befolyásolhatók, mint egy általános nagykorú tanú, így a nyomozás jelenlegi szakaszában fokozottan fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsítottak meghiúsítanák, megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a büntető eljárás sikerét.
A megvert tanárt azóta kiengedték a kórházból, úgy tudjuk, ma már bent volt az iskolában. Az igazgatót nem tudtuk elérni, helyettese nem kívánt nyilatkozni.
Meghalt egy fiú testnevelés óra közben egy kiskunfélegyházi szakközépiskolában. Az eddigi információk szerint halálát valószínűleg hirtelen szívmegállás okozta. Miután kosárlabdázás közben összeesett, azonnal elkezdték újraéleszteni, amit a kiérkező mentők több mint fél órán át folytattak, de életét már nem tudták megmenteni.
Fekete szalaggal, fotóval és virágokkal emlékeznek osztálytársai Andrásra. Diáktársai csendes és jószívű fiúnak ismerték Andrást, most érte égnek a mécsesek az iskola folyosóján. A fiú aktívan sportolt, az iskolai kosárlabda csapat tagja volt, itt az iskola tornatermében esett össze.
Öröm kosárlabdázás közben rosszul lett. A testnevelő tanár azonnal megtette a szükséges intézkedéseket. A mentő nagyon-nagyon gyorsan kiért, addig ő megpróbálta ellátni a diákot. A mentősök 35 vagy 40 percig küzdöttek a tanuló életéért.
A tragédia után a diákokat hazaküldték, csütörtökön pszichológus segítette a tanulókat és a tanárokat a történtek feldolgozásában. András halálát feltehetően hirtelen szívhalál okozta. Az iskolában nem tudtak arról, hogy baj lett volna a szívével. A kardiológus professzor szerint valamilyen veleszületett betegsége lehetett.
Ebben én azt gondolom, hogy a genetikának van felelőssége.
A fiú betegségét csak speciális vizsgálatokkal lehetett volna kideríteni.
Sajnálatos módon hirtelen szívhalál mindig is volt, és sajnos mindig is lesz, és ez előfordulhat fiatal korban is. Az esetek egy jelentős részét nem tudjuk megelőzni, de vannak olyan esetek, amelyek megfelelő szűrővizsgálattal megelőzhetők, kiszűrhetők.
Éppen az ilyen speciális szűrővizsgálatok elvégzésére alkalmas a Sporttudományi és Diagnosztikai Központ, amelyet most adtak át a Budapesti Olimpiai Központban.
Órákig útzár volt az M7-esen, mert hajnalban felborult egy román rendszámú kamion. Tegnap Győrben, a körforgalomban egy másik teherautó. A határ közelében lévő települések lakói arról panaszkodnak, hogy a falvakon átmenő kamionforgalom miatt élhetetlen a település. Egyikük felvételt is készített.
Nehezen veszi be a kanyart ez a kamion, csak nem 70-nel. Ez a másik 85-tel érkezik a lakott településre, még csak nem is lassít. Egy helyi lakos készítette ezeket a felvételeket Nyíregyháza közelében. Szerinte megszokott, hogy a 30-as táblánál például 75-tel mennek. A szakember szerint egy ekkora kamionnal sokkal óvatosabban kell közlekedni, mint egy autóval.
Hogyha meg kell állni, ha kanyarodni kell, akkor a fizikából tanult tömegszer, sebesség, a lendület alapelv alapján ezeknek a gépjárműveknek a veszélyességi foka jóval nagyobb, mint egy egyszerű személyautóé.
Teljesen.
Sok helyen megrepettek a falak is.
Rendesen nézj, úgy jár az ajtóablak.
Több román határoz közeli településen panaszkodnak a helyiek is a kamionforgalom miatt.
Éjszaka is döbögnek, szinte mozog az ágy alattunk.
A fiam most 2 éves, azt mondta a doktornő, hogy ne hozzam ki az utcára, mert olyan szennyezett a levegő, hogy egyszerűen légcsőfertőzést kapott.
A szakember azt mondja, a teherautók vezetői Magyarországon kevésbé tartanak a büntetéstől, mint máshol.
Valahogy Magyarországot egy ilyen szabad földnek gondolják a kamionosok, különösen a keletről érkező gépkocsi vezetők.
Szerinte például Ausztriában szigorúbb az ellenőrzés, ezért az ott elvesztett időt nálunk akarják behozni. Az elmúlt napokban több kamionos baleset is volt. Hajnalban Ordacsehénél borult fel egy román kamion, órákra lezárták az M7-est. Tegnap pedig Győrben a körforgalomban egy szlovák rendszámú. Vélhetően túl gyorsan ment.
Holnap nyílik meg a 14. budapesti karácsonyi vásár. Idén több mint 120 kézműves standdal, hagyományos magyar ünnepi ételekkel, különböző népzenei és jazz programokkal is várják az érdeklődőket a Vörösmarty téren. Újdonság lesz, hogy naponta kétszer egy 3 perces karácsonyi témájú animációt vetítenek a Zserbóház 1000 négyzetméteres homlokzatára. A vásár december 31-ig várja a látogatókat. Az idei díszvendég Kalocsa lesz, ahonnan hagyományos magyar fűszerpaprikát és kalocsai mintázatú népművészeti tárgyakat hoznak a standokra.
Most jönnek a sporthírek Zelinka Ildikótól, aztán pedig az időjárás jelentés.
Majd a DTK és munkaügyek.
Az este ma pontban 10 órakor kezdődik Szőlősi Györgyivel, és még én is várom önöket a késő esti híradóban. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
A DTK Show-ban. A világhírű énekesnő Sebestyén Márta, a világhírű producer Endi Vajna,
szép, nagy tárgyat.
A néha síró humorista Nagy Bandó András,
jó.
És a néha fátvágó vastag fivérek Vastag Csaba és Vastag Tamás.
Gyoki és Bobi.
DTK. Ma este 20 óra 15-kor az M1-en.
Emlékezz rá, emlékezz rá, mennyit
vannak csodák, amik nem csak 3 napig tartanak.
Újabb akciók a Baubaxnál. 80 literes villanyboiler csak 20.990 forint. Szilverütve fúró csak 3.950 forint. Fémháztartási polc csak 2.990 forint. Jobbnál jobb ajánlatok a Baumaxnál. Baumax. Minden nap alacsony árak.
Nagyon együtt halad az érboly. Az utolsó métereken fog eldőlni a verseny. Lacinak minden esélye megvan, hogy megszerezze élete első... Hát ez meg ki? Egy néző fut a versenyzők mellett? Ki ez az ember? Mit csinál az atya világ? Hol vannak ilyenkor a biztonságiak? Laci számára ezzel véget ért a verseny.
Ne így keresse a szórakozást. Jobbajára inkább mindig tévézik. Az is ingyen van, és az is marad. Váltson mindig tévére, és nézzen 7 digitális tévécsatornát ingyen. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
A közvetítés támogatója a Mindig TV.